Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó Hírek szerkesztője. A mai jó hírünket a Magyar Kurír katolikus hírportálon találtuk. Fejlesztették a Máltai Szeretett Szolgálat nevelőszülői hálózatát címmel. Sajtótájékoztatót tartottak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Battyányi téri épületében, melynek során tájékoztatták az újságírókat a Szeretett Szolgálat nevelőszülői hálózatának 38,3 millió forintos támogatásából végrehajtott fejlesztéséről. A fejlesztésről a nevelőszülői hálózat vezetőjét kérdezzük. Köszöntöm a telefonvonalban Horváth Ádámot.
Kedvicsokon, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat.
Mikor alakult meg a nevelőszülői hálózat?
1998-ban Pácson egy nagyobb intézménycsoportot hoztak létre, és ennek az egyik intézménye az idős otthon mellett a nevelőszülői hálózat volt, úgyhogy immáron 20 éves a hálózatunk.
Azt tudjuk, hogy nagyon sok gyermek, talán házas pár szeretne gyermeket örökbe fogadni, sok a várakozó listán vannak. Miért van szükség mégis egy ilyen hálózatra?
Az örökbefogadás és a nevelőszülői hálózat közötti különbség mutatja meg ezt, hogy miért van szükség nevelőszülői hálózatra, hiszen ezek a gyermektelen házaspárok nagyrészt olyan gyermeket szeretnének nevelni, akik tartósan velük vannak, akiknek az életét ők irányítják, akik számára ők jelentik az otthont. Ez leggyakrabban az örökbefogadás formájában képzelhető el, vagy ők legalábbis ebben a formában képzelik el döntő többségében. És a nevelőszülőség viszont sok mindenben hasonlít, de sok mindenben más, mint az örökbefogadás. Az örökbefogadásnak ugye saját névre veszik a gyereket, a szülővel, vérszerinti szülőkkel akkor találkoznak leggyakrabban, mikor már felnőttek, és kíváncsiak arra, hogy kik a szüleik. Míg a nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek esetében a kapcsolattartás két hetenként, havonta megtörténik a szülőkkel. A jogszabály szerint egy rövid ideig nevelik csak a nevelőszülők a gyermekeket, amíg a szülők az adott élethelyzetbeni problémáikat, ami miatt a gyerekeket kiemelték a családból, meg nem oldják. A gyakorlatban ez mást mutat, ez mindig hosszabb távú nevelést jelent a nevelőszülői hálózatoknál is, de a kiinduló pont az a szemlélet, hogyha a gyerek haza kerüljön, az a nevelőszülőségnél mindig megvan. Az örökbefogadásnál nincs.
Minden esetben olyan gyerekeket nevelnek, akik valamilyen problémás családból származnak?
Igen, vagy a kórházban maradnak ott a legkisebbek, viszont a szülők nem mondanak le róla formálisan, vagy pedig a család életében a gyermekjóléti szolgálatok a jelzőrendszeren keresztül tudomást szereznek valamilyen problémáról, és az a probléma, ami a családban az felmerül, az egy olyan nehézség, amit más módon nem lehet megoldani, és amilyen körülmények között gyermek nem nevelkedhet. Az egy fontos szempont, hogy szegénység miatt nem lehet kiemelni gyereket a családból, ugyanakkor a szegénységnek rengeteg olyan következménye van, most itt a mély szegénységre gondolok, aminek viszont már egyik hozadéka lehet az, hogy nem tudnak olyan körülményeket biztosítani, amely körülmények elvárhatók egy gyermek megneveléséhez.
Lehet, hogy az újszülöttek között van olyan is, aki valamilyen súlyos betegséggel születik, és ezért nem vállalják a szülők a nevelését?
Igen, sok esetben ez is szempont, hogy beteg gyereket, Down-szindrómás, egyéb fogyatékossággal született gyermeket kevésbé vállalnak a szülők.
És akkor ezeket a gyerekeket végig a nevelőszülők nevelik fel?
A nevelőszülőnek az a feladata, hogy a gyereket vagy arra készítse föl, hogy segítse a hazagondozást, vagy pedig fölkészítse az örökbefogadásra. Mindeközben ez alatt az időszak alatt, míg valamerre el nem indulnak, addig biztosítsa az ő gondozását, nevelését, életkora szerinti szükséglet szerint. Így a nevelőszülő, igen, a kérdésére válaszolhatnám azt, hogy igen, mert addig neveli, de mondom, a gyakorlat az inkább az, hogy tartósan több évig nevelik a beteg gyerekeket, akik különböző betegséggel születnek, ott mind az örökbefogadás igencsak nehézkes, nem lehetetlen, de igencsak nehézkes, és az algondozás az pedig a szülői hozzáállás miatt szinte lehetetlen.
20 éve működik a hálózat, ahogy ön mondta. Milyen tapasztalataik, milyen eredményeik vannak a hálózat munkájában? Milyen gyümölcsei vannak? Igen?
Nagyon nehéz ilyen konkrét eredményeket mondani, hiszen ez egy kevésbé látványos eredmény az, hogy fölnevelkedett a hálózatunkban X gyerek. Ráadásul nekünk utánkövetésünk nincsen, tehát miután ők elhagyják a hálózatunkat, akár hazamennek, akár felnőnek, nincs utánkövetés nálunk. Amikor ettől függetlenül, amikor mi felnőttként elköszönünk tőlük, igyekszünk nekik addig mindenben segíteni őket, hogy valamilyen iskolai végzettségük legyen, és ennek megfelelően el tudjanak helyezkedni, és el tudjanak indulni az életben. Az otthonteremtési támogatást is igyekszünk minden olyan gyerek számára, aki élhet ezzel a lehetőséggel, megadni nekik, és így akkor már egy végzettséggel, illetve egy valamilyen lakhatással el tudnak indulni, és így már mi is úgy engedjük el a kezüket, hogy tudjuk, hogy jó irányba vannak.
Hogyan történik a befogadó szülők kiválasztása? Vannak esetleg feltételei annak, hogy ki lehet nevelőszülő, hiszen itt, ahogy ön is mondta, súlyos beteg gyerekek is lehetnek, problémás családból érkezők, valószínűleg a nevelésük nem egyszerű.
Nagyon sokféle nevelőszülő lehet, iskolai végzettségre, egyéb demográfiai körülményre tekintettel, városban él, faluban él. Semmilyen kritérium nincs. Ami fontos, és ami kritérium a jogszabály szerinti feltétel, hogy legalább be kell töltse a nevelőszülő a 24. életévét, viszont legalább 18 év korkülönbség kell legyen közötte és a gyerek között. A maximális korkülönbség pedig, amit a jogszabály megenged, az 50 év. Emellett fontosak, hogy a nevelőszülőnél a tárgyi feltételek is meglegyenek. Ez azt jelenti, hogy 6 négyzetméter a gyermek számára valahol egy szobában, nem feltétlenül saját szobában. Ha van a nevelőszülőnek saját gyermek, akkor elhelyezheti őket közös szobában. De 6 négyzetméter kifejezetten saját gyerek, a nevelt gyerek számára is meg kell legyen, ahol kell legyen életkorának megfelelő ágy, szekrény, íróasztal, minden, amire a gyereknek szüksége van.
Önök pályázaton nyerték el a több mint 38 millió forintos támogatást. A fejlesztés célja a szervezet befogadó képességének erősítése volt. Mire fordították ezt az összeget?
A kormányzat az EFOP 2014-17-es projektben, amit kiírtak, arra azt célozta, hogy a nevelő szülőknél a szükséges feltételeket biztosítsa a nevelő szülői hálózatokon keresztül. A mi projektünknek 3 pillére volt. Az első a szervezetfejlesztés, ami a saját munkatársainkon keresztül egy hat alkalmas képzés keretében valósítottuk meg. Itt azóta célja ennek a pillérnek, hogy a szervezeti működés hatékonyságát növeljük. Itt megbeszéltük a gyengeségeinket, erősségeinket, belső együttműködést, belső kommunikációt, hogy kifelé egyféle formában tudjunk megnyílni a nevelőszülők és a jelentkezők felé. A második pillér, ami a legfontosabb és leglátványosabb része volt ennek a pályázatnak, az a 26,8 milliós eszközbeszerzés. Itt nagyon sokféle eszközt vásároltunk, háztartási gépeket, babaápolási eszközöket, gyermekbiztonsági eszközöket, egészségügyi eszközöket, futóbicikliket, kerékpárokat, informatikai eszközöket, laptopot, tabletet, nyomtatót, fejlesztő eszközöket, amik a gyerekek számára fejlesztés alkalmával szükségesek, és pszichológiai eszközöket, teszteket, amelyekkel segítjük azt, hogy a gyerekek vizsgálatánál a pszichológusunk hatékonyabban, pontosabban tudja megállapítani a fejlesztendő területet.
Köszönöm. A harmadik pillér. Ja, még van egy pillér, igen.
Bocsánat, még egy. A harmadik pillér pedig ugyanezekről 4 témakörben, amit fontosnak gondoltunk, a eszközök vásárlása kapcsán. A nevelőszülőknek megmutattuk, hogy hogyan lehet használni ezeket az eszközöket, mire jók ezek az eszközök.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és tájékoztatta a Mária Rádió hallgatóit a szervezet munkájáról. További sok áldást kívánok az önök munkájára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mátai Családok Háza nevelőszülői hálózat szakmai vezetőjével, Horváth Ádámmal beszélgettünk. Ha már a gyereknevelés a témánk, hallgassuk meg, milyen tanácsokat ad Don Bosco a gyermekek fegyelmezésével kapcsolatban. Don Bosco, Szent János, olasz katolikus pap volt a 19. században, életét a szegény sorsú gyermekek segítésének és nevelésének szentelte. Don Bosco 7 pontban foglalja össze nevelési tanácsait. 1. pont, a büntetést tekintsd a legvégső lehetőségnek. 2. a nevelőnek arra kell törekednie, ha a megbecsülésükre is vágyik, hogy szeressék őt a tanítványai. A rendreutasítás és a büntetés ne nyilvánosan történjen, hanem a többiek tekintetétől távol 4 szem közt. 4. elkerülendő a gyerekek fizikai bántalmazása, fájdalmas poszban való térdepeltetése, fülük meghúzása és más hasonló büntetések. 5. pont. A nevelőnek közölnie kell a gyerekekkel a szabályokat, a lehetséges jutalmakat és büntetéseket, hogy senki se hivatkozhasson arra, hogy nem tudta, hogy mit kell, vagy mit nem szabad tennie. 6. pont. A nevelő legyen következetes, amikor valami kötelesség teljesítéséről van szó. Legyen szilárd a jó keresésében, bátor, amikor a rosszat kell megelőzni, de mindig kedves és megfontolt. 7. Ahhoz, hogy a fiatalok valódi édesapái legyünk, nem engedhetjük meg, hogy a dű árnyékolja be az arcunkat. Nehéz pillanatokban egy alázatos ima az Istenhez hasznosabb, mint egy heves dűkitörés. A fiataloknak nem válik javára a nevelő türelmetlensége. Don Bosco nevelési jó tanácsaival köszönök el a hallgatóktól. A mai műsort Patkoló Éva szerkesztette és vezette. Somorjai József technikus kollégának köszönöm a közreműködését. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.